Amikor azt is tudni akarták, hogyan került oda, más szóval kivetette le, válaszol csak egy mozdulatra szorítkozott, és homlokával fölfelé bökött, úgyhogy nem lehetett eldönteni, emberek tették-e vele, vagy égi hatalmak játszottak közre. Amikor pedig ismét megkérdezték, hogy hát ő kicsoda, így suttogott: a ti szolgátok. És azután hátrahanyatlott, amitől nem lettek okosabbak. A mi szolgánk, ismételte az öreg. Minden esetre az, minthogy mi találtuk meg, és nélkülünk elfogyatkozott volna orrának lélegzete. Nem tudom, mit gondoltok, de amennyire én látom, valami titok lappang itt, amilyen van nem egy a világon, úgyhogy utazás közben néha csodálattal akadunk nyomukra. Nem tehetünk semmi egyebet, mint hogy ezt a fiút magunkkal visszük, mivel itt nem hagyhatjuk, sem sátrat nem verhetünk, amíg erőre kap. Megjegyzem, tette hozzá, hogy ez a kút fia, nem tudom mi módon, megindítja szívemet, és valamiképpen kellemes érzéssel tölt el. Mert ez nem csupán részvét, és nem csupán titokzatosság hatása. Minden embert körülvesz kívülről valami anyag, ami nem ő, de mégis belőle való, és sötét vagy világos. Öreg tapasztalt szem jobban észreveszi ezt, mint az ostoba ifjúi, mely néz ugyan, de nem lát. Amint elnézem itt ezt a lelencünket, a körülötte levő anyagot feltűnően világosnak látom, és úgy érzem, olyan valamire találtunk, amit nem dobunk el újra. Tudok olvasni a kövekről, és ismerem az ékírást, szólt József kissé fölemelkedve. Azután ismét elhanyatlott. Halljátok ezt? Kérdezte az öreg, miután elismételtette a szavakat. Írástudó és jó nevelésű, értékes lelet. Mondottam mindjárt, és nem szabad a porban hagynunk. Magunkkal visszük, mert hála sugallatomnak, mely arra indított, hogy megvizsgáljuk ezt a kutat, mi vagyunk a megtalálók. Szeretném látni azt, aki rablónak mer bennünket nevezni, amiért élünk a megtaláló jogával, és nem sokat firtatjuk, kik vetették el, vagy vesztették el vigyázatlanul azt, amit mi megtaláltunk. De ha jelentkeznének is ezek, jogunk van jutalomra és tekintélyes váltságdíjra, és minden esetre haszonnal kecsegtet a dolog. Pöh! Adjátok rá ezt a köpenyt, mert mezítelenül és mocskosan jött elő a mélyből, mint az anyatestből, és mint egy másodszor született meg. Nibzámnak, a vőnek levetett köpenye volt az, amire az öreg mutatott, és gazdája morgott is miatta, hogy a kút fiára adják, aki egészen bepiszkítja. De ez mit sem használt. Az öreg feje szerint történt minden, és a rabszolgák fölvitték a köpenybe burkolt gyermeket a várakozó állatokhoz, fölültették. Kedma az egyik fiú, akinek fekete gyűrű övezte fehér fejkendőjét, s nyugodt szabályos vonású és méltóságos fejtartású ifjú volt, úgyhogy félig lehunyt szemhéja alól fölülről nézett le a dolgokra, az öreg parancsára ő vette maga elé, tevéjére, és aztán a kereskedők tovább léptettek Dothán irányában, ahol talán vásárt tartanak. Ruben tervei. Ezekben a napokban a Jákob fiak nem valami jól érezték magukat, sőt, igen rosszul, és semmi esetre sem jobban, mint azelőtt, amikor a tüske a húsukban tüzelt, és bánatukban a rekettye indákba botlottak a forró szégyen miatt. Most hát kihúzták a tüskét, de a seb, amelyet ütött, az nem gyógyult be. Tovább gyűlt, mintha a tüske mérges lett volna, és hogy szívük vérben mosdatása óta jobban ízlene az álom, mint azelőtt, az hazugság lett volna, ha mondják, de ők hallgattak erről. Általában újabban nagyon hallgatagok lettek, és még a legszükségesebb szavakat is lomhaszállyal, foguk közt váltották csak egymással. Még tekintetükkel is kerülték egymást, és ha valamelyiküknek már szólnia kellett a másikhoz, erre is, arra is nézett, csak a másik arcába nem. Úgyhogy azután senki sem tudta, hogy amit tárgyilagosan megbeszéltek, tulajdonképpen érvényese köztük, mert az, amiről csak szájával beszél az ember, és nem érteti meg szemével is, alig számíthat végérvényesnek. De hogy végérvényese vagy sem, nem is igen érdekelte őket, mert gyakran használtak ilyen szavakat, mint például jó-jó, és eddig rendben volna, vagy ez a legkevesebb. Homályos célzásokat a lényegbe vágóra, ami minden fölületes beszéd mögött bújt meg, és annak, ameddig tisztázva nem volt, kellemetlen mértékben értékét vette. De önmagának is tisztázódni kellett, ami épp oly kellemetlen, kínos és fájdalmasan nehézkes folyamat volt, elsorvadás és halódás valahol a mélyben, amiről nem lehetett megmondani, mikor lesz vége, és amit egyfelől szeretnénk belsőleg hajszolni, másfelől pedig ismét húzni, halasztani kívánnánk, hogy egy időre mégis fönnálljon egy kevésbé csúf tisztulás lehetősége, bármi elképzelhetetlen is ez. Ismételten intjük az olvasót. Ne tekintse a Jákob fiakat különösen kérges szívű fickóknak, és ne vonja meg tőlük a részvétét. Még a legelfogultabb hajlandóságnak is József iránt, ennek az évezredes hajlandóságnak, amelytől a mi tárgyilagos ábrázolásunk igyekszik ment maradni, óvakodnia kellene így egyoldalú állásfoglalástól, mert József másképpen gondolkozott. Csupán belekeveredtek mindebbe, és jobb szerettek volna nem benne lenni. Elhihetjük. Noha ezekben a keserves napokban nem egyszer kívánták, bár inkább egy csapásra befejezték volna dolgukat, és alaposan tisztázták volna a helyzetet, és haragudtak Rubenra, aki ezt meghiúsította. Ám sötét megbánásuk csupán kényszerhelyzetükből eredt, amelyben megfogódtak, ama csapdák és menekvés nélküli zavarok egyikéből, amin őket az élet teremt és tisztán megmutat a maga ostábláján. A nagy Ruben semmiképpen sem állt egyedül vágyával, hogy Rákel fiát megmentse a veremből. Sőt, egy sem volt a testvérek között, akit ez a vágy majd minden órában a ránduló türelmetlenségig el ne fogott volna. Tehát lehetséges volt ez? Sajnos nem. És a hamar elhatározás ismét elhalt az értelem kérlelhetetlen beleszólására. Mit kezdjenek az álmodóval, ha pusztulása előtt az utolsó percben ki is mentik? Fal merett itt előttük, és nem volt kivezető út. Józsefnek a kútban kellett maradnia. Mert nem csak belévetették őt, hanem minden módon sírjához is kötözték, föltámadását szánt szándékkal megakadályozták. Elméletben már halott volt, és tétlenül kellett bevárniuk, hogy valósággal az legyen, idegölő feladat hozzá még bizonytalanul meghatározott. Mert a sajnálatra méltó emberek számára nem három napról volt itt szó. Semmit sem tudtak erről a három napról. Viszont tudtak olyanokról, akik eltévedtek a pusztaságban, és hét, sőt, kétszer hét napot töltöttek étel és ital nélkül, amíg rájuk találtak. Ezt jó volt tudni, mert módot adott a reményre. És rossz is volt tudni, mert a remény esztelen volt és önmagának ellentmondó. Ritkán adódik ilyen fogas helyzet, és aki így csupán József szenvedésére gondol, egyoldalúan elfogult. Ezen a délutánon tehát ott ültek a gyötrött szívűek az elpáholás helyén a vörös fák alatt, ott, ahol nemrégen Lamekról, az ősidők hőséről beszéltek, és szégyenkeztek előtte, bár ne tették volna. Ott ültek nyolcan, mert ketten nem voltak jelen. Naftáli a gyorslába, aki valahol a környéken barangolt, hogy valami hír jusson fülébe, amelyet aztán nagy buzgó mindenütt elhinthet, és Ruben, aki már reggel óta nem volt sehol. Üzleti ügyekben ment Datánba, amint fogaközt közölte velük, hogy a juhászati terményeket gabonára és némi fűszeres borra cserélje be, amint mondotta, és kiváltképpen ez utóbbira való tekintettel helyeselték a testvérek Ruben üzleti útját. Szokásuk ellenére ezen a napon mind mohón kortyingatták a mirhabort, amelyet Datánban készítettek, s amely erős és kábító volt, és elmosta a gondolatokat. Magunk közt szólva, Ruben egészen más céllal vált meg tőlük, és csak azért emlegette a fűszeres bort, hogy elmenetele ínyükre legyen. Ezen az éjszakán, amint a nagy Ruben álmatlanul hánykolódott, végképp megérlelődött az az elhatározása, hogy kiátsza testvéreit és megmenti Józsefet. Három napig bírta csak a gondolatot, hogy a fiú, aki oly fényes nyomokon járt, hogy Jákob báránya elpusztuljon a kútban, most már elég volt, és Isten adja, hogy el ne késsem. Oda fog lopózni, és a mélybe lököttet megszabadítja saját szakállára. Magához veszi és visszaviszi az atyának, így szól hozzá: kizúduló víz vagyok, s a bűn nem idegen tőlem, de lásd, jó hajlamom győzött, és visszahozom bárányodat, akit a többiek szét akartak marcangolni. Jóvá van téve hát a bűn, és elsőszülötted vagyok ismét. Ekkor nem hánykolódott tovább Ruben, hanem mozdulatlanul, tágra nyílt szemmel feküdt át az éjszaka hátra levő részét, és apróra kigondolta a megmentést és menekülést. A dolog nem volt egyszerű. A fiú megkötözve elgyöngülten feküdt a kút mélyén, nem ragadhatta meg a kötelet, amelyet Ruben aláhajított volna. A kötél nem volt elég, erős horognak kellett rajta lennie, amely a kötelékekbe kapaszkodik, hogy a zsákmányt föl lehessen horgászni. Vagy talán inkább egész kötélszövedékre volt szükség, hálóra, amiben ki lehetne halászni és fogni. Kötelek közt leeresztett deszkahinta is megfelelne, amelyre a gyámoltalan ráülhetne, hogy fölhúzhassa a kút pereméig. Ilyen apróra kigondolta Ruben a felszerelést, és a szükséges előkészületeket kigondolta, milyen ruhákat kellene kéznél tartania a magáéból a mezítelen számára, és gondolatban kiválasztotta már az erős szamarat, amelyet látszólag Dothán felé hajt, gyapjúval és sajttal megrakva. Valódi rendeltetése azonban az lenne, hogy maga elé ültethesse rajta a fiút, és a sötétség védelmében 5 napi járóföld messzeségbe menekülhessen vele Hebronba, az atyához. A nagy Ruben szíve tele volt heves örömmel elhatározásán, amit csak az a gond mérsékelt, hogy József már nem éli túl ezt a napot besötétedésig, és a ma reggeli búcsúzásnál a testvérektől ugyancsak nagy fáradtságába került ragaszkodni a morcos keserűség egytagú szavaihoz, amelyekhez mostanában egészen hozzászoktak. Józsefet eladják. 80 ültek tehát a terebélyes fenyőfák alatt, és elborult hunyorgással néztek ama távolba, amelyből a csillámlás közeledett a táncoló lidércfény, amely megzavarta, és ebbe az átkozott helyzetbe csábította őket. Ekkor Naftáli testvérüket, Bilha fiát pillantották meg, amint inas lábainak hosszú szökellő lépéseivel jött jobb felől a bozóton át, és már messziről látták, hogy valami híre van, amelyet számukra hoz. De nem igen voltak kíváncsiak rá. Testvérek, gyermekek, barátok, tört ki belőle. Halljátok a hírt! Izmaeliták karaványa jön ügetve Gileát felől, errefelé fordított orral, és csak hamar itt kell elmenniük, és 3 kőhajításnyira elvonulniuk innen, ahol ültök. Békés pogányoknak látszanak, akik árórakománnyal utaznak, és nyilván kereskedésbe lehetne bocsátkozni velük, ha megállítanánk őket. A testvérek meghallgatták a hírt, és fejüket fáradtan elfordították ismét. Jól van, jól van, mondta valamelyikük. Jó, Naftali, köszönjük a hírt. Ez a legkevesebb, tette hozzá egy másik felsóhajtva. Aztán elkínzott rossz kedvel tovább hallgattak, és nem volt kedvük kereskedésre. Egy idő múlva mégis nyugtalanok lettek, ide-oda mocorogtak és szemüket forgatták. És amikor Jehuda, mert ő volt az, fölemelte a hangját, és megszólította őket, mindnyájan összerezzentek és feléje fordultak. Szólj, Júda! Hallgatunk! És Júda szólt. Jákob fiai, kérdezni valóm van tőletek, és ezt kérdezem. Mit használ nekünk, ha testvérünket megfojtjuk és vérét elrejtjük? Felelek mindnyájatok helyett, semmit sem használ. Mert undorító pipagyasága verembe dobni őt, és azután elhitetni magunkkal, hogy ekképpen megkíméltük vérét, és ehetünk a kútnál, mert vérét ontani túlságos gyávák voltunk. De vajon gyávaságunkat kárhoztatom-e? Nem. Hanem azt kárhoztatom, hogy becsapjuk magunkat, és különbségeket teremtünk, mint például tenni és történni, hogy mögéje bújjunk, és ime mégis csupaszon és mezítelenül állunk, mert mindez hiába való. A dal Lamekhához akartunk hasonlók lenni, s agyonütni az ifjút sebeinkért. De lám, mi történik, ha az ősidők dalai szerint akarunk tenni, hősi példakép szerint. Számoltunk a korral, amely már nem a régi, s ahelyett, hogy megöltük volna az ifjút, csupán hagytuk, hogy meghalljon. Fúj, reánk! Cudarkorcs cselekedett ez az ősi dal és mai gyávaságunk között. Ezért azt mondom nektek, mivel hogy nem tudtunk Lamekhoz hasonlóan cselekedni, és engedtünk a kornak, legyünk hát egészen becsületesek, amint a kor kívánja, és adjuk el a fiút. E szavakra mindnyájuknak kő esett le a szívéről, mert Júda mindnyájuk gondolatát fejezte ki, és teljesen fölnyitotta a szemüket, mely Naftáli híradásának csöndes mérlegelése közben is már pislogni kezdett a fénybe. Most hát végre megtalálták a menekvés útját szorult helyzetükből. A dolog egyszerű és világos. Naftáli izmaelitái mutatták meg az utat, az itt vezetett el Isten tudja honnét, a mérhetetlenségbe és ködös idegenségbe, ahonnan épp oly kevéssé van visszatérés, mint a veremből. A fiút nem húzhatták ki, bárhogyan is szerették volna, és íme most egyszerre mégis kihúzhatják. Mert a vándorok kezére fog kerülni, akik errefelé vonulnak, s velük távozik látókörükből, mint ahogy a hullócsillag a semmibe huny nyomtalanul. Még Simeon és Lévi is meglehetősen helyeselte a tervet, ha már a régi szabású hősködéssel rosszul jártak. Tehát egyszerre és egymás szavába vágva, mint folytott és heves helyeslésbe törtek ki, és így szóltak. Igen, 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 te mondád, Júda. Kitűnően mondád. Eladni, eladni az izmaelitáknak, így helyes, így célszerű, így szabadulunk meg tőle. Föl! Kerítsétek elő Józsefet, hozzátok napvilágra, jönnek már, s hihetőleg még van élet benne. Az ember kibírja 12 napig, vagy 14 napig is a tapasztalat szerint. Hamar a kúthoz egy néhány, mások pedig... De lám, az izmaeliták már ott is voltak. Három kőhajításnyira fölbukkant az első, az aggasztján, kezét köpenye alá rejtve, nyakigláb állatán, melyet egy fiú vezetett, és mögötte egyenként jöttek a többiek. Utasok, teherhordó állatok és hajcsárok, nem különösen szép menet. A kalmár nép szemmel láthatólag nem volt éppen gazdag, ketten is ültek egy tevén, s nyugalmas álhatatosan akartak átvonulni a tájon, szemüket Dothán dombja felé fordítva. Túlságosan késő volt már Józsefet előhozni, túlságosan késő ebben a percben. De Jehuda szilárdan el volt tökélve, és vele együtt a többiek is, hogy az alkalmat nem szalasztja el, hanem üstökön ragadja, és nyakába sózza ezeknek az izmaelitáknak a fiút, hogy elvezessék látókörükből és megszabadítsák tőle a testvéreket, mert egyszerűen nem bírják ezt így tovább. Az utasok őse vajon nem Izmael volt-e, akit Ábrahám a pusztába küldött Hágárral, mert alvilági módon tréfálkozott Izsákkal, az igazi fiával. Izmael fiaival távozzon hát József a pusztába, az esemény nem volt gyökértelen, megesett, és most megismétlődött. Új, s ha úgy tetszik, önmagán alapuló hozzátétel csak az eladás gondolata volt. Ám az évezredek túlságos magas tételt könyveltek el ezért a testvérek terhére. Embervásár, testvérvásár. Mégse túlozzuk el az érzékenykedő irtózatot, hanem legyünk igazságosak az élettel és a józan gyakorlatiasság erős érzékével szemben, mely az ötlet önmagán alapuló voltának csak nem minden rossz ízét elveszi. A nyomorúságban sínlődő ember eladta fiait, és a szorult helyzet, amelyben a testvérek megfogódtak, mindenképp megérdemelte a nyomorúság nevet. Az atya eladta lányát a vőlegénynek, és ez a nyolc fiú itt egyáltalában szíhatta volna a levegőt, és itt ülhetett volna-e, ha Jákob nem vásárolja meg anyjukat Lábántól 14 évi robottal. Kissé kellemetlen volt ugyan, hogy az eladó fiú nincs kéznél, hanem úgy szólván egy mezei veremben őrzik. De a kellő percben még mindig előkeríthetik, és mindenek előtt az idegenekkel kellett ismeretséget kötni, és vásárló kedvüket kikémlelni. Ezért a nyolc testvér szájához emelte kezét, és kikiáltott a mezőre. Héha! Emberek! Honnan? Hová? Forduljatok erre, kissé! Itt árnyas fák vannak, és emberek, akikkel lehet beszélni. A kiáltás átzengett a tájon, és meghallgatásra talált a tovavonulóknál. Mert elfordították szemüket Dotán dombjától, és a kiáltók felé csavarták fejüket. A vezető bólintott, jelt adott, és visszakanyarodott az idevalósiak látogatására. A testvérek fölemelkedtek, és üdvözölték az utasokat, újjukat szemük eláhelyezve annak jeléül, hogy szívesen látják a vendégeket, aztán megérintették homlokukat és mellüket, ebben adva értésükre, hogy mindenképpen készen állnak fogadásukra. A szolgák hadonászva futkostak az állatok között ide-oda, és kotkodácsoló hangokat hallattak, hogy letérdeltessék és lehevertessék őket. Mind leszálltak, elvégezték a formaságokat, és leültek egymással szemben. A testvérek ott, ahol voltak, az idegenek előttük. Az aggastyán helyezkedett el a középen, s tőle jobbra és balra sorakoztak övéi, vő, öcs, fiak. A kíséret hátrább maradt. Ám a szolganép és az uraságok közt, az idegenek mögött, hátul az agg és az egyik fiú közt, még valaki ült köpenyben, amelyet feje fölé és arca elé húzott, úgyhogy csak homlokából látszott egy darab a burok tátongó retőiben. Mi kényszerítette a testvéreket, hogy folytonosan ezt az elburkolt alakot nézzék a második sorban, miközben a látogatókkal megkezdték a beszélgetést? A kérdés, azt hiszük, fölösleges. Az alak néma elkülönülése önkéntelenül odavonta a szemeket. Mindenki úgy járt volna, mint a testvérek. És minek is burkolja be valaki a fejét a derült ég alatt, mintha por abubu közeledne. A testvérek nyugtalanul társalogtak, és bizonyos mértékben szórakozottan. Nem is az elkülönült alak miatt, az ő dolga, és senki se kíváncsi rá, miért kerüli a világosságot, hanem az eladó fiút kellett előkeríteni, és jó lett volna, ha néhányan, ketten-hárman fölálltak volna most innen, hogy kihalásszák a víztartályból, és titkon kissé föl is üdítsék az ajánlattevés előtt, ahogyan ezt már az izmaeliták visszakanyarodásánál halk és sebes szavakkal megbeszélték. Miért nem indultak hát? Valószínűleg azért, mert nem állapodtak meg benne, ki menjem. De hát önként is kezdhette volna valamelyik. Vagy talán féltek, hogy udvariatlanoknak látszanak. De hiszen lehetett volna valami ürügyet találni. Dán, Zebulon, Izsakhár például. Miért ragadtak és tapadtak úgy meg, és kémlelték szórakozottan az alakot a kereskedő és fia közti hézakban hátul? Hányavet ilyen gőgös fordulatokkal, miközben szerénykedés és hetvenkedés békésen egyenlítette ki egymást, adtak fölvilágosítást kölcsönösen magukról. Nagyon-nagyon egyszerű pásztoremberek vagyunk, mondották Jehuda és az övéi, hitvány férgek, tulajdonképpen az előttünk ülő urakhoz képest, és egy igen gazdag délvidéki férfiú fiai, egy igazi pásztor királyé és papi fejedelemé, akinek mérhetetlen birtokából csupán egy kicsiny, de így is alig áttekinthető részt legeltetünk ebben a völgyben, mint hogy a föld odalent természetesen nem tud eltartani mindnyájunkat. Kivel állnak hát szemben ezek a csekély személyek? Érdemtelen módon. Ha a szem, mondta az aggastyán, a testvérek fényességéről rá és övéire fordul, egyáltalában semmit sem lát, mert először is káprázik, másodszor pedig csak ugyan nincs is mit látni ott. A hatalmas Maon birodalom fiai ők Arabajából, Mózár vagy Midian országában laknak, tehát midianiták, de ehelyett, ha úgy tetszik, Medanimot is lehet mondani, vagy egészen egyszerűen nevezzék izmálitáknak őket, hiszen nem fontos, hogyan címezik a semmit.